4:07, a vonalban Tárik Meszár, a Migráció Kutató Intézet kutatója, munkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Azért hívtam fel, mert nagyon sokat beszélünk arról, hogy, és itt a hangolóban is a reggeli hírműsorban, hogy az orosz-ukrán háború hatása hogyan érződik majd az élelmiszer ellátásban az egész világon, hiszen mindkét ország óriási gabona exportőr, gabonatermelő és gabona exportőr, és arról, hogy a különböző térségekben ez hogyan fog megjelenni, de arról kevesebbet beszélünk, és erről most ön írt egy elemzést, hogy az arab térséget, az arab világot hogyan érinti ez? Lehet azt mondani, hogy nagyon keményen érinti, vagy miután itt azért eltérő fejlettségű és forrásokkal, pénzügyi forrásokkal rendelkező országokról van szó, a szegényebbeket jobban, a gazdagokat pedig kevésbé fogja érinteni?
Igen, általánosságban véve azt lehet mondani, hogy az összes arab országot érinti ez a válság, de nyilván a szegényebb arab országokat, tehát a nyersanyag nélküli, kevés nyersanyaggal rendelkező arab országokat inkább jobban érinti. Picit szeretném a témát bevezetni, tehát ugye a közel-keleti és észak-afrikai régió a világ legnagyobb gabona és egyéb alapvető élelmiszer importőrei közé tartozik, és ugye az arab országok nagymértékben támaszkodnak az Oroszországból és az Ukrajnából importált gabonafélékre. Azt szokták mondani körülbelül, hogy a búzájuknak a több mint 60%-át ebből a két országból vásárolják. Ugye az arab országoknak a élelmiszer importtól való nagymértékű függése az három okra vezethető vissza. Az egyik elsődleges ok ugye az alacsony termelési tevékenység, teljesítmény. Ugye ez az éghalati korlátok, az öntözési lehetőség hiánya az asztályos időjárás miatt van. A másik ok, hogy a belső kereslet az nagyon gyorsan növekszik. Ugye a közel-keleten vannak a világ leggyorsabban növekvő lakosság, és csak egy példát említenék, Egyiptomban évente 2 millió fővel növekszik a lakosság, ami egy nagyon dinamikus növekedés. Valamint ugye vannak több évtizedes struktúrális gazdasági problémák, amit ezek az országok nem tudnak megfelelően kezelni. Tehát ezek a fő okok, amiért importra szorulnak ezek az országok.
Említette, hogy azért itt a különböző országok különböző helyzetben vannak, hiszen vannak nagyon gazdag kőolajtermelő országok. Számukra milyen beszerzési források lehetségesek? Honnan tudják pótolni az élelmiszert, és mi a helyzet mondjuk a szegényebb, kisebb országokkal, mint mondjuk Szíria, vagy Jemen, vagy Libanon?
A gazdagabb arab öbölmenti államok, igen, a gazdagabb öbölmenti államok proaktívan állnak a problémához. Ez azt jelenti, hogy önellátók szeretnének lenni bizonyos időn belül. Élen jár ebben az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia. Ugye az Egyesült Arab Emírségek már a válság kibontakozása előtt megkezdte kidolgozni az élelmezés biztonsági stratégiáját. Hát ez körülbelül azt jelentette, hogy diverzifikálták az élelmiszerbeszállítókat, növelték a tárolási kapacitást, és nagyon sok pénzt fektettek a mezőgazdasági termelésbe. Szaúd-Arábia viszont teljesen önellátóvá akar válni, búza fajtákkal kísérletezik, nagyon sok pénzt öl ezekbe a kísérletekbe. A legutóbbi interjúban azt lehetett olvasni, a gazdasági miniszter azt mondta, hogy körülbelül 5-8 év kell ahhoz, hogy teljesen önellátóvá váljon Szaúd-Arábia. Ezzel szemben a szegényebb arab országok, őket is kétfelé osztanám, az egyik ugye az észak-afrikai arab országok, mint például Tunézia, Algéria vagy Marokkó, ők úgynevezett élelmiszer protekcionista politikát hajtanak végre, hogy megakadályozzák az inflációt. Hát ez azt jelenti, hogy betiltják a kulcsfontosságú élelmiszerek exportját. És vannak még azok az arab országok, amelyek konfliktusokkal küzdenek, mint például, ahogy ön is említette, Szíria vagy éppen Jemen. Szíriában azt mondják, azt lehetett olvasni mostanában, hogy 13,4 millió ember van, hát nem is az éhezés szélén, de 13,4 millió ember kevés élelmiszerhez jut. Jemenben ez a szám 17 millió. Hát ezek a szegényebb arab országok, vagy konfliktusokkal sújtott arab országok élelmiszer importra segítségre szorulnak, tehát külső segítség nélkül nem fognak tudni ezzel a konfliktussal szembenézni.
Azt kérdezném végezetül, hogy ennek milyen társadalmi vetületei lehetnek, hiszen az utóbbi évtizedekben sok könyv is szól arról, meg filmek, játékfilmek, hogy mit okozhat a vízhiány ezekben a térségekben, mit okozhat az élelmiszerhiány, éhséglázadások lehetnek, forradalmak lehetnek, tömegek, emberek milliói indulhatnak meg a gazdagabb régiók felé, mert egész egyszerűen rákényszeríti őket az élet, hogy mennyire fikció ez, és mennyire lehet a következő években, évtizedekben ez a valóság?
Ez nagyon is a valóság, ebben semmi fikció nincs, sőt, ez a probléma csak úgy gondolom fokozódni fog. Tehát ennek van egy migrációs vonatkozása is, ezek az emberek nyilván, akik ott szenvednek, nem jutnak megfelelő mennyiségű élelmiszerhez, vagy éppen nagyon drága lesz az élelmiszer az infláció miatt, ez egy migrációt kiváltó faktor egyértelműen. És azért lehet látni a történelemben is, hogy voltak erre példák. Például Egyiptomban 1977-ben volt egy úgynevezett kenyérlázadás, amikor annyira megemelkedett az alapvető élelmiszerek ára, hogy az emberek fellázadtak, és ugye polgárháborús helyzet alakult ki. De megnézhetjük a 2011-es arab tavaszt is, ugye, amikor több arab országban is hát tulajdonképpen polgárháborúk vagy lázadások alakultak ki. Ugye az ENSZ szerint az arab tavasz idején 2011-ben az élelmiszer árindex a legmagasabb szinten állt, valahol a legmagasabb szinten. Tehát összefüggésbe hozható a magas élelmiszer ár az instabilitással, és azzal, hogy ezek az emberek nyilván, ha ott nem találják meg a számításaikat, akkor előbb-utóbb ugye migrálni fognak, az egyértelmű.
És akkor ezek szerint jön az, amit ön Egyiptom kapcsán példaként említette, mert hát ez az adat is eléggé mellbevágó, hogy például Egyiptomban, ami egyébként is egy hatalmas népességű ország, talán már 80-85-90 milliós népesség van, évente 2 millióval növekszik a lélekszám?
Igen, Egyiptomban most a legfrissebb adat, hogy 106 millióan vannak már. Interneten van egy oldal egyébként, ahol ezt folyamatosan monitorozzák, tehát mutatják az egyiptomi lakosság növekedését, és tényleg elképesztő dinamikában, ütemben növekszik Egyiptom lakossága, de egyébként több arab országban is van ez a népesség növekedés, tehát ha nem vezetnek be bizonyos korlátozás vagy szabályozásokat, akkor ebből súlyos problémák lesznek, ebből biztos vagyok.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Tárik Messzárral, a Migrációkutató Intézet kutatójával, munkatársával beszélgettem az elmúlt percekben. Szép napot önnek, viszont hallásra!